Az előbb felolvasott szakaszból olvasok újra pár verset Máté írása szerint evangélium 7. részéből. Aki hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a felek, nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Szerintetek melyik a legfontosabb vallási kérdés? Kérdezte egy nap a mester az őt hallgató tanítványokat. Sok feleletet kapott rá, volt, aki azt mondta, a legfontosabb kérdés, hogy van-e Isten. Más valaki azt mondta, a legfontosabb kérdés, hogy kicsoda az Isten. Vagy hogy hogyan juthatunk el az Istenhez. Vagy hogy van-e élet a halál után. Nem. Válaszolta a mester. A legfontosabb kérdés az, hogy ki vagyok én. A tanítványok nem nagyon értették, hogy mit is akar ezzel mondani a mester, egészen addig nem, amíg főtanúi nem voltak egy beszélgetésnek, ami a mester és egy népszerű prédikátor között zajlott. Szerinted, hogyha meghalsz, akkor a lelked a mennybe megy? Kérdezte a mester. Igen, válaszolt a prédikátor. És a tested a sírba kerül? Igen, válaszolt határozottan. És a szabad kérdeznem, te hol leszel? Te hol leszel? Igen, pontosan ez az a kérdés, hogy ki vagyok én. Pontosan ez az a lényeges kérdés, hogy mennyire látom és értem és érzékelem magam olyan tökéletes egységben, amilyen tökéletes egységben Isten megteremtette az embert, nem szétbontva testre, lélekre, gondolatokra, benyomásokra, hanem a nagy kérdés az, hogy te hol leszel. A nagy kérdés az, hogy te ki vagy. Meggyőződésem, hogy nincs ennél fontosabb kérdés. Nagyon érdekes dolog azonban, hogy nagyon sokan csak akkor tudják meg, hogy kicsodák is valójában, hogyha egy döntő élethelyzet elé kerülnek. Egy olyan élethelyzet elé, amely kikerülhetetlen választás elé állítja őket. Hallottam, hogy itt Lovasberényben is történtek olyan dolgok a háború után, miután a front elvonult, hogy szerencsétlen emberek utolsó megmaradt kis vagyontárgyaikat, vagy akár élelmüket rejtették el, biztonságba gondolván egy szénakazal alá, egy edényben, vagy ki tudja hová. És amikor visszatértek a megüresedett, kiüresedett faluból, döbbenten tapasztalták, hogy eltűnt a félrerakott étel, eltűnt a félrerakott kis vagyontárgy, és még megdöbbenve tapasztalták azt, hogy látták az edényt, a fazekat a szomszédnál, elvette. Pusztán csak azért, mert ő is élni akart, mert ő is éhes volt. Na, az pontosan az ilyen élet, döntő élethelyzetekre gondolok, az ilyen kikerülhetetlen választási helyzetekre, amikor egészen egyértelműen kiderül az, hogy mi is vagyok, ki is vagyok. Amikor egyértelműen kiderül az, hogy hogyan gondolkozom magamról, hogy igazából mik azok, amik meghatározzák az én életemet. Azt hiszem, ez az előbbi példa egy döbbenetesen jó példája ennek a kérdésnek. És ugye egy ilyen meghozott döntés utána végig kíséri ám az egész életünket. Végig kíséri vagy úgy, hogy te jó ég, mit tettem, te jó ég, mire voltam képes? Elvettem azt az utolsó falatját is a másiknak. Ez tényleg én voltam? ezt tényleg meg tudtam tenni, milyen ember vagyok én. No de hát én is éhes voltam, hát a gyerekemnek akartam enni adni. És pontosan ezek a kérdések ránk telepedve, nyomasztva végig kíséri életünket, vagy akár meg is rövidíti életünket. Vagy így éljük végig az életünket, vagy pedig úgy, hogy úgy tudtam dönteni egy ilyen helyzetben, ahogy azt az elveim, az erkölcsöm, vagy a hitem, micsoda megfoghatatlan dolgok ezek, ahogyan ezek diktálták. És nem vettem el azt az élelemmel teli fatekat. Persze, hadd mondjam el, a korrektség kedvéért lehet, hogy ezt a dolgot, ezt a véleményt felettem, hogy én erkölcsös voltam és hitemből fakadóan döntöttem, már nem én fogom kimondani, hanem a holttestem felett valaki. Lássuk ezt is. Lássuk azt is, hogy az ilyen döntések következménye sokszor az, hogy erkölcsösen és a hitemben megerősödve, de elpusztultam. És ugye most már érezzük, hogy nem is olyan egyszerű ezekre a kérdésekre, ezekre az igazán fontos kérdésekre őszinte választ adni. És talán a legszörnyűbb az, hogy mindenféleképpen meg lehet indokolni azt, hogy mit miért tettem. Jézus felolvasott szavai a hegyi beszéd után hangoznak el. És talán mindnyájan tudjuk, hogy a hegyi beszédben vannak megfogalmazva a világ legképtelenebb tanításai. Minden vallás közül a legképtelenebb tanítások ebben a hegyi beszédben vannak megfogalmazva. Most azonban számunkra nem is az érdekes, hogy mi hangzott el ebben a bizonyos hegyi beszédben, hanem az az érdekes, ahogyan Jézus folytatta, pontosabban lezárta ezt a hegyi beszédet, és ez az, amit felolvasott szakaszunkban mondtam és olvastam. Így szól, aki tehát hallja ezeket a beszédeket, amiket én elmondtam. Aki tehát hallja, az vagy így, vagy úgy fog életet építeni, tehát vagy így, vagy úgy fog dönteni. És azért gondolom, hogy ez a lényeg, és nem az, hogy miket mondott most, legalábbis most nem az a lényeg, miket mondott el Jézus, hanem az, hogy így fejezi be ezt az egészet, hogy aki tehát hallja. Sokan vagyunk itt most, ezen a délelőttön, akik talán évtizedek óta hallják azt, amit Jézus mond, itt a templomban. Évtizedek óta tagjai ennek a gyülekezetnek, lehet, hogy olyanok is vannak, akik csak egy-két éve. De teljesen mindegy, elmondhatjuk azt, hogy nem most először halljuk. Ki régebb óta, ki kevésbé sok idő óta, de halljuk. És ezért most ez a kérdés feszül nekünk, és feszült nekem is, amikor olvastam ezt és gondolkoztam efelett, hogy igen, én is hallom évek óta azt, hogy mit mond Jézus és mit tanít. És mit fogok tenni, és mit teszek. És ezek az évtizedek óta hallott szép tanítások mennyire része az én életemnek. Mondjuk ki, tehát itt vagyunk évtizedes tanítás után a templomban, halljuk ezeket. Talán már most hirtelen összesen tudjuk számolni, hogy hány lelkésztől hallottuk már. Talán most jelen pillanatban én vagyok a harmadik vagy a negyedik, akitől halljuk ezeket. Milyen döntést hozunk? És milyen döntést hozunk, és ez milyen hatással lesz az életünkre? Mert ahogy Jézustól hallottuk, elkerülhetetlen a döntés, pontosan azért, mert hallottuk ezeket a beszédeket. Mondjuk ki tehát, döntéshelyzet előtt vagyunk, és döntéshelyzet előtt állunk. És Jézus egy nagyon beszédes kép, és annak ellentétjével állít döntés elé bennünket. És ez a kép a sziklára, vagy éppen a homokra épített ház képe. Mindnyájunk által ismert fogalom az, hogy ház. Ugye? Tudjuk, hogy mi ez. Talán nagyon sokan voltunk is olyan helyzetben, amikor házat kellett vásárolnunk, vagy építenünk. Éppen ezért tehát kimerem jelenteni, hogy mindjárt értjük ezt a képet, talán még a fiatalok sem, a gyerekek sem mondhatják azt, hogy nem tudják, mi az a ház. Mi volt a legelső dolog, amit egy esetleges házvétel előtt megtettünk? Hát én úgy gondolom, hogy az első kérdésünk, ha úgy vettük azt a házat, a tulajdonos felé az, hogy milyen alapja van a háznak. A józan logika, a paraszti ész is ezt diktálja, hogy ez legyen az első kérdésünk. Milyen alapja van ennek a háznak? Nagyon sokféle választ lehet hallani, és nyilvánvaló, hogy rizikós ez a kérdés, és ezt mi is nagyon jól tudjuk, mert az, hogy milyen alapja van, az csak akkor fog kiderülni, amikor ez az alap próbára tétetik, és nem azon múlik, hogy mit mond a tulajdonos róla. Mert a tulajdonos bármit mondhat, egyikünknek sem adatott meg az a képesség, hogy lelássunk a föld alá, és megnézzük azt, hogy milyen alap van. Nincs más választás, tehát elfogadjuk azt, amit a tulajdonos mond, aki azt mondja, hogy 15 méteres alapja van ennek a háznak, olyan vastag beton, hogy olyan nincs is. És mi megörülünk, és elfogadjuk. És persze utána jönnek a következő kritériumok, ami alapján döntünk. Milyen a fal, mennyire vastag, félújnyi vagy egyújnyi repedés van csak rajta, milyen a tető, megrodjant-e vagy nem. És gyönyörű, kristálytiszta kritériumok alapján megállapítjuk, hogy kell-e nekünk ez a ház, vagy nem. Úgy gondolom, hogy ez egy tipikusan olyan kérdés, amivel nem szoktunk viccelni. Ez tipikusan egy olyan kérdés, ami nem barátság kérdése. Hogyha a barátom akar nekem eladni egy romos, rozog a házat, tőle sem fogom megvenni. Bármennyire szeretem, és bármennyire barátomnak tekintem. Ezzel a kérdéssel nem viccelünk. És milyen tökéletes a párhuzam, amit Jézus húz. Azt mondja, hogyha a te fizikai házadra így odafigyelsz, és ilyen elképesztő részletességgel méred föl, hogy kell-e neked vagy nem. Hogyan lehetséges az, hogy mégis amikor a te életed házát építed, a te egész életed házát, nem csak a testedét, vagy nem csak a lelkedét, azt a házat, amit te magad vagy, ami által téged úgy hívnak és úgy definiálnak, aki vagy. És ebben a, mondjuk így, lelki, testi, a te egészedet összefoglaló ház építésében az emberiség nagy része semmilyen alapot nem vett. Semmilyen alapot. Milyen döbbenetes, nem? Hogy arra, ami elmúlik, az, ami fizikai, az, ami vagy összedől, vagy pedig én dőlök ki alóla, arra micsoda energiákat fordítunk, hogy felmérjük alaposan, és amikor a mi saját életünk házát építjük fel, azt a bizonyos belső házat, vagy lelki házat, csak hogy értsük, milyen házra gondolok, akkor egyáltalán az emberiség döntő részét nem érdekli azt, hogy milyen alapra teszi. Igen, életünk házát építgetjük mindnyájan, de a legtöbbünk ennek a háznak az építését a falakkal kezdi, hogy végre legyen már valami látható része, hogy végre legyen már valami, ami által engem majd elismerhetnek. Hogy végre legyen olyan kézzelfogható eredménye az én életemnek, ami alapján azt mondják, hogy na igen, ez az ember már letett valamit. És valóban, testvérek, legyünk őszinték, hogyha ezt akarjuk hallani, akkor nem az alappal kell kezdeni, mert azt senki nem fogja látni. Akkor a falakkal kell kezdeni. Akkor a falakkal kell kezdeni, és minél hamarabb rátenni a tetőt, amin minél több csúcs legyen, minél több torony legyen. Sosem felejtem el, bizonyára sokan láttuk már Erdély országban, Nagyvárad környékén azokat a palotákat, amelyeket építgetnek maguknak emberek. Több emelet magasságban és nagyságban, annyi torony van rajta, hogy meg se tudjuk számolni, mert fontos az, hogy lássák, hogy mennyi tornyot tudunk építeni. Csak éppen nem lakják, mert arra már nincs pénz, mert nincs is értelme egy ekkora házban lakni. És valahogy ez a kép ugrott be most, amikor Jézusnak ezt a példázatát olvastam, hogy bizony odáig eljutunk mindnyájan, hála az Istennek, hogy felépül a még házunk, vagy palotánk, vagy kastélyunk, vagy akár egész épületkomplexumunk áll és virít és hirdeti a dicsőségünket. Komolyan vesszük-e, hogy el fog jönni az a vihar, ami próbára teszi ezt a házat. Jézus annyira egyértelműen beszél erről, és ami a legmegdöbbentőbb az, hogy utána hogy értékelik az emberek Jézusnak ezt a beszédét és tanítását. Emlékszünk, ezt is felolvastam, azt mondják, hogy döbbenetesen az ember úgy beszél, mint akinek hatalma van, és nem úgy, ahogy az írás tudok. Az emberek úgy voltak képesek Jézus szájából meghallani ezt a tanítást, hogy érezték mögötte a hatalmat és az erőt, érezték mögötte az igazságot. Meggyőződésem, testvérek, hogyha így, ha így szólna minden igehirdetés ma ebben az országban, hogy ezt éreznék mögötte az emberek, akkor sokkal többen kezdenének akár egészen az alapoktól újraépítkezni. Mert elmernék hinni azt, hogy igen, az a fontos, ami a nem látható, ami a föld alatt van, ami megtartja majd utána az egész életedet. És bizony ez egy kritika felénk, egyházak felé, felénk, papok felé, hogy vajon van-e erő a mi szavunkban. Vajon azt mondják-e a mi beszédünk után, hogy így tud a másik is, vagy pedig azt mondják, hogy ez úgy tanít, mint akiben erő van. Félreértés ne essék, nem tőlem, vagy tőlünk lenne ez lelkészektől, hanem attól az Úrtól és attól az Jézustól, akit mi magunk is ugyanígy megismerhettünk, akire mi magunk is felépíthettük a mi életünk házát. Jézusnak ebben a példázatában a központi kérdés és gondolat az az, hogy eljő a vihar, hogy el fog jönni ez a vihar. Persze bennünket az érdekelne, hogy mikor, ugye? Pontosan ez a lényeges kérdés az ember számára mindig, és ez is olyan elképesztő, hogy még a vészhelyzetben sem a lényegre koncentrálunk, a kérdés az, hogy mikor. Mert amíg nem jön el a vihar, addig bizony áll az a ház. Amíg nem jön el a vihar, addig azt látják, hogy a falak egészségesek, erősek, tartják a tetőt, a sok tornyot. És Jézus nem nyit vitát a fölött, a kérdés fölött, hogy eljön ez a vihar. Azt mondja, hogy és amikor eljön a szélvihar, az árvíz, ami neki feszül ennek az épületnek, ami próbára teszi ezt az épületet, akkor az az épület, amelyeket kősziklára építettek, az állni fog, és az az épület, amelyet homokra építettek, össze fog tőlni. A másik izgalmas gondolat, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, az az, hogy mi van, hogyha egész életem során nem jön el ez a vihar? Egész biztos, hogy nagyon sok száz, ezer vagy millió ember élte le úgy az életét, a földi értelembe vett életét, hogy nem jött ez a vihar. Hogy valahogy megúszta. Hogy valahogy jókor volt, jó helyen, valahogy pont olyan barátok, vagy én nem tudom, mik voltak, ami által megúszta ezt a vihart. Na most akkor vele mi a helyzet? Akkor rá nem igazak Jézusnak ezen szavai? Akkor ő az a kivétel, aki megerősíti a szabályt? Persze lehet most ezen a kérdésen filozofálgatni, és lehet azt a sokszor álságos keresztény választ mondani erre, hogy nem, mert amikor majd ő meghal, akkor majd bizony megkapja azt, amit megérdemelt. Én nagyon örülnék neki, hogyha nekünk keresztény embereknek nem ez lenne az egyetlen reménységünk más emberrel kapcsolatban, akit mi gonosznak, kabzsinak, kizsákmányolónak tartunk, hogy majd, ha meghal, megkapja a büntetését. Ez annyira kevés lenne, nem? Ez annyira méltatlan lenne a mi hitünkhöz. Éppen ezért föl lehet tenni ezt a kérdést, de úgy gondolom, hogy most ne ezzel foglalkozzunk, hanem azzal a döbbenetes kijelentéssel, hogy el fog jönni az a vihar. Hogy mikor, azt nem tudjuk, lehet, hogy már itt van. Lehet, hogy már holnap. Akik péntek este eljöttek ide és megnézték ezt a kis vetítést, azoknak lehet, hogy nem kérdéses az, hogy mikor jön mondjuk egy olyan vihar, ami valóban próbára fogja tenni mindnyájunk életét. És talán akkor közösen egyöntetően tudjuk mondani, eljött, itt van, most, itt van az a vihar. Lehet, hogy van, aki erre legyint, és azt mondja, hogy ugyan már ennél komolyabb dolgot is túléltünk. Persze, ezt most még innen nem tudjuk megmondani. A kérdés éppen ezért nem is a mikor, hadd hangsúlyozzam, hanem az, hogy hogyan készülünk erre. És úgy érzem, hogy Jézus példázatának semmi más értelme nincs, csak ez, hogy erre fölhívja a figyelmünket. Mert az, hogy mit fogunk tenni ilyen véghelyzetekben és végszükségben, azt fogja eldönteni, hogy most, amíg még megtehetjük, amíg magunknál vagyunk, amíg van elég élelem a hasunkban, hogy józan döntést tudjunk hozni, addig kell eldönteni. És ez az, ami nagyon rám nehezedett az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben. Hogy most talán egy olyan időszakot élünk mindnyájan, amikor még van józan fejjel lehetőségünk meghozni azt a döntést, hogy mit tennénk abban a helyzetben, hogyha beáll és lecsap a vihar ránk. Józan döntést még úgy érzem most lehet hozni, később már lehet, hogy nem. Jézus példázatának ez a kimondatlan és sorok között lévő kérdése és üzenete. Mit fogsz tenni, hogyha eljön a vihar? Ha lecsap, ha neki feszül a te házadnak, ha megtépázza a falakat és a tetőt, ha akkor a réseket fog vágni rajta, amint bejön az árvíz, beesik az eső. Mit fogunk tenni? Testvérek, olyan jó, hogy együtt közösségben, egymás vállának neki feszülve, egymást átkarolva, egymásért felelősséget érezve, most szembesülni tudunk ezekkel a kérdésekkel, és el tudunk rajta gondolkozni így együtt közösen. Én úgy gondolom, hogy ennél nagyobb ajándékot most nem is kaphatunk mi, ma élő emberek. Ennél nagyobb ajándékunk nem is lehet, hogy most még itt vagyunk, és most még lehetőségünk van arra, hogy döntést hozzunk, mit fogunk tenni. Mert Jézus azt nem mondja, hogy nem fog kiukadni annak a háznak a fala, ami sziklára építetett. Sőt, még azt sem mondja, hogy a cserepet nem fogja megbontani a szél. Sőt, még azt sem mondja, hogy az árvíz nem fog mindent kimosni abból a házból, minden berendezési tárgyával együtt. Ő csak egy dolgot mond, azt, hogy nem fog összeomlani. Testvérek, imádkozzunk együtt, boruljunk térdre, alázzuk meg magunkat az Isten előtt, és merjük odaadni neki azt, amint még van. Az egymás iránt érzett szeretetünket, a gondoskodásunkat, azt a hitet, amit tőle kaptunk, és ami által megerősödhettünk. Merjünk így együtt leborulni, és közösen kérni erőt, kitartást és hitet az Istentől, hogy majd amikor eljön a vihar, akkor merjünk hinni abban, hogy nem fog összedőlni a mi életünk háza. Ezért imádkozzunk közösen együtt, most is majd. Amen. A 162. ének 6. versét keressük ki, és ezt énekeljük az ige hirdetésre válaszképpen. A 162. ének 6. verse. Tartsd meg azért békességben, felséges Isten, e kicsiny seregecskét igaz hitben, te tiszteletedben, felséges Atyaisten. Thank you.